Ferenc pápa szeptember 2-án nagyszabású rekordhosszúságú dél-kelet-ázsiai utazásra indult, amelynek során 12 nap alatt 4 országba látogat el. Először a muzulmán többségű Indonéziába, innen Pápua Új-Guineába utazott, a harmadik állomása sokat szenvedett, szegény, de demokratikus és szinkatolikus Kelet-Timor, a Szentatya végül a gazdag és fejlett Szingapúrban zárja utazását. Érszegi Márka úrél, Vatikán szakértővel beszélgetünk erről a nagyon jelentős és rendkívüli utazásról. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm önt és a hallgatókat is.
Miért pont ide utazott a Szentatya, és hogy ilyen hosszan?
A legegyszerűbb válasz az, hogy már korábban megígérte. Talán még a Covid idején elkezdték tervezni ezt a látogatást, ami aztán lekerült a napirendről. És gondoljunk bele, egy ilyen hatalmas távolságokat átívelő és nehéz klímájú országokba vezető látogatás egy, hát már a 90 felé közeledő egyházi vezető számára nem egy magától értetődő út. Tehát mindenképpen jogos a kérdés, hogy mégis miért? Miért akar oda elmenni a pápa? Mert gondoljunk csak bele, hogy mind Indonézia, mind Kelet-Timor, Szingapúr kapott a pápától az utóbbi időkben egy-egy bíborost. Tehát a pápának a figyelme erre a térségre ilyen szempontból is oda koncentrálódott, tehát ezeknek a helyi egyházaknak a hangját bekívánta emelni az egyetemes egyház vérkeringésébe azáltal, hogy bíborosokat hívott arról a vidékről, holott hát nem a legnépesebb katolikus országokról, nem a legnagyobb helyi egyházakról van szó, de ez benne van Ferenc pápának a sajátosságai között, hogy úgymond a perifériákra koncentrál, és a perifériáknak a hangját szeretné felerősíteni az egyházon belül is. Tehát azt hiszem, nem tévedünk, hogyha ezt ebbe a trendbe állítjuk bele, de azt sem szabad azért elfelejteni, hogy ezek nem olyan vidékek, ahol ne járt volna pápa. Hát például a II. János Pál pápa már járt ezekben az országokban, majdnem mindegyikben talán, sőt már 6. Pál pápa is. Ő ugye mindegyik földrészre egy-egy utat vezetett, ő volt az első, aki ezeket a modern értelembe vett pápa látogatásokat elkezdte. Tehát nem olyan helyekről van szó többnyire ezek közül, ahol ne járt volna pápa, mégis igyekszik ő azokat az elemeket kiemelni, azokat a vonatkozásokat, amik talán korábban nem voltak ennyire egyértelműek. Mondjuk Kelet-Timor esetében mindenképpen el lehet mondani, hogy a függetlenség elnyerése óta ez az első pápa látogatás, hiszen amikor II. János Pál pápa ott járt 1989-ben, akkor még indonéz megszállás alatt volt a sziget, és nagyon érdekes mondjuk újraolvasni II. János Pál pápa akkori ottani beszédét, meg Ferenc pápa mostani beszédét. II. János Pál akkor egy csupán a lelkiekre koncentráló mindenféle politikai utalást nélkülöző beszédet mondott, Ferenc pápa most pedig egy sokkal inkább közéleti kérdésekre is odafigyelő beszédet mondott Kelet-Timorban.
Hogyha már így elkezdett végig menni az országokon, akkor mindegyik területet röviden említsük meg. A 3. állomás volt Kelet-Timor, amit említett, 2002-ben lett végül független, nagyon sok szenvedés után, tehát ott az indonézek pogromokat, meg pusztítást végeztek, éheztetés volt, több ezeren meghaltak, ez egy 1,2 milliós ország, hát amióta szabad és független. Viszont ez egy szinkatolikus ország. Mit mondott most ott a pápa nekik? Tehát mi lehet most ott ennyire fontos, hogy oda elment?
Ez a világ egyik legnagyobb katolikus országa a lakosság arányát tekintve. És ez egy portugál gyarmatból alakult ki ez az ország, tehát a katolikus hitot azért jelent meg, mert a portugál misszionáriusokon keresztül az jutott oda. Ellentétben mondjuk azokkal a térségbeli országokkal, például ugyanannak a szigetnek a nyugati felével, ahol pedig inkább a holland misszionáriusok jelentek meg, és így inkább a protestáns változata jutott el a kereszténységnek, vagy akár Pápua Új-Guineába, egy másik állomás ennek a pápa látogatásnak, ott sem a katolikusok vannak azért többségben. Kelet-Timor viszont igen, és ez erre a portugál múltra és örökségre vezethető vissza. Nagyon érdekes egyébként, mert maga a Timor szó az is azt jelenti, hogy kelet. Tehát ez a kelet-timor, ez egy ilyen kétszer keletet jelent. De azt érdekes megfigyelni, hogy ugye a pápa Indonéziában kezdte a látogatását, és onnan nem Kelet-Timorba ment át, noha Kelet-Timor, ez ugye Indonéziával határos, hanem előtte útba ejtette ugye Pápua Új-Guineát, és onnan visszafelé jövve ment el Kelet-Timorra, és Kelet-Timorban ott találkozott a, hát ugye minden pápa látogatásnak több ilyen standard program eleme van, a Szent Mise, a találkozás a püspökökkel, a különféle egyházi kategóriákkal, vagy szegényekkel, ifjúsággal, és nyilván az adott állam vezetőivel, és ahol lehet, a helyi polgári hatóságokkal is, a helyi diplomáciai testülettel. Ugye ez Magyarországon is volt, amikor a Ferenc pápa a Karmelita Kolostorban mondott egy beszédet.
Igen, ez ismerős, beszéd, hogy ami... itt is így volt, hogy a papsággal is külön, az egyháziakkal, a jezsuita testvérekkel, tehát meg volt ennek a rendje.
Így van, ennek van egy általános forgatókönyve a pápa látogatásoknak, amit aztán a helyi viszonyokra alkalmaznak. Na most itt Kelet-Timorban, Dili-ben, a fővárosban találkozott a pápa a helyi diplomáciai testülettel, meg a helyi hatóságokkal is, és abban a beszédében a legfőbb üzenet az a kiengesztelődés volt. Tehát amikor arra utalt a pápa, hogy nehéz történelmen mentetek keresztül, sokat szenvedtetek, akkor még véletlenül sem említette, hogy Indonézia, az indonéz megszállás okozta ezeket a szenvedéseket, viszont feladatul jelölte meg a kiengesztelődést, amit ők már el is kezdtek, és igazából bátorította őket, és igen, utalt arra, hogy az Indonéziával való kiengesztelődés ez egy nagyon fontos feladat, és ebben a keresztény hit sokat segíthet számukra. Nagyon érdekes maga Indonézia is, mert ugye Indonézia a világ a legnagyobb muzulmán országa. Tehát a legtöbb muzulmán egy országon belül az Indonéziában él.
Bizony, és növekedik a számuk, bocsánat, egyre pontosan növekszik a számuk. Ez volt az első állomása, tehát Jakarta volt az első állomása a Szentatyának egyébként ennek az útnak a során.
És Indonézia nem csak a legnagyobb muzulmán állam, az nem jelenti azt, hogy csak muzulmánok laknák, mert van ott keresztény kisebbség is, meg buddhista kisebbség is, és például van olyan szigete ennek a ezernyi szigetből álló országnak, ahol a többség az keresztény, főként katolikus. És ez Flores szigete. És hát ezt a szigetet ugye nem tudta fölkeresni Ferenc pápa most. Kicsit eszembe jutott, hogy azért valószínűleg nekik se eshetett ez annyira jól, mint amikor előfordult, hogy ugye II. János pápa Romániába látogatott 1999-ben, de Erdélybe, ahol a katolikusok élnek, nem jutott el akkor. Hát most kicsit ugyanígy kell ezt is értelmeznünk, hogy Ferenc pápa Indonézián belül csak egy helyre látogatott el, mégpedig természetesen a fővárosba, Jakartába. Egyébként azért érdekes ez a Flores szigete, mert ott magyar misszionáriusok is dolgoztak, sőt az egyikük talán még él is, Krump Tamás atya, és ők ott a 60-as, 70-es években iskolákat, templomokat, kápolnákat építettek, és éppen ezért van Indonéziában, tehát a világ legnagyobb muzulmán országában, Flores szigetén olyan iskola, amely Szent István király nevét viseli, és az ottani gyerekek nagyon jól tudják, hogy Szent István király kicsoda, mi a fontos szerepe a magyarság életében, amellett, hogy valószínűleg kevés esélyük van arra, hogy eljöjjenek ide hozzánk Magyarországra.
Muzulmán többségi ország, ahogy mondta, nagyon sok muzulmán országban, például a szomszédos Malajziában nagyon rossz a keresztények helyzete, kiemelten erős üldözést szenvednek el. Indonéziában mi a helyzet? Milyen a keresztények megtűrtsége, vagy az együttélés, és hogy utalt erre a Szent Atya, erre az együttélésre, vallásközi párbeszédre, békességre?
Indonézia arról híres, hogy a toleranciát egy fontos állam célnak, egy sajátosságnak tekinti. Mert annak ellenére, hogy tényleg a túlnyomó többség az muzulmán, attól még nagyon változatos és gazdag örökséget hordoz magával. Az ottani iszlám az különbözik mondjuk az arab országok iszlám vallásától, például abban, hogy oda történelmileg nem hódítás révén jutott el az iszlám vallás, hanem a kereskedők révén. Tehát békés úton vették át az iszlám vallást arrafelé, a szakértők szerint ezért egy toleránsabb verziója alakult ki az ottani iszlámnak, és hát sok helyi sajátosságot is hordoz, illetve a modern Indonéziának, mint államnak van egy nagyon sajátos filozófiája, amit az alkotmány rögzít, és erre Ferenc pápa is utalt, ez pedig a Pancasila, a magyarra fordítva az az öt alapelv. És ennek az öt alapelvnek, amire az indonéz állam rendszere tulajdonképpen épül, az egyike az az istenhit. A másik az emberi méltóság, a harmadik Indonézia egysége, a negyedik az a demokrácia, az ötödik pedig a társadalmi igazságosság. Tehát aki ezt az öt elvet magáinak vallja, elfogadja, az ott békében élhet. Ez az öt alapelv az, ami integrálja a nagyon változatos indonéz társadalmat és politikai rendszert. És ebben, mint láttuk, nem a muzulmán valláson nevesítve, hanem nehéz lefordítani pontosan, tehát nem az egyetlen istenre utal, mert akkor mondjuk a buddhisták, meg a hinduk nem feltétlenül volnának beleérthetők, hanem az isteni gondviselésbe vetett hit, mint alapelv. És ez viszont a toleranciát is kódolja a rendszerbe. És elég belegondolni, hogy Jakartának a főtere, ahol ugye Ferenc pápát is fogadták, egy téren található a délkelet-ázsiai régió legnagyobb mecsete, ahol Ferenc pápa részt vett egy vallásközi találkozón, ez az Isztiklál mecset, az függetlenség mecset, ami pont szemben van a katolikus székesegyházzal.
És úgy ez tudom, bocsánat, hogy egy alagút is összeköti a mecsetet és a székesegyházat. Ennek nem tudom, mi értelme van, de úgy tudom, hogy a Szent Atya az alagútat is megtekintette.
Pontosan, ez egy viszonylag új alagút, amit a testvériség alagútjának neveznek, vagy inkább a barátság alagútjának hívják. Ferenc pápa valóban oda is lement, és mondta is, hogy ez a jó benne, hogy itt ez a két templom nem csupán szemben áll egymással, ugye a tér egymással szemközti oldalán, hanem van, ami összeköti őket. Rejtetten, a föld alatt, de összeköti őket, és akkor erre építette a mondandóját, hogy lehet, hogy a felszínen különböznek, ugye a vallásaink, másban hiszünk, végső soron meg a vallás gyakorlat is nagyon különböző. De van, ami valahol a mélyben mégiscsak összeköt bennünket, például maga a vallásos világnézet, vagy a teremtett világ tisztelete, vagy az emberi méltóság tisztelete. És akkor ezen kellene közösen dolgozni. És pontosan ezt foglalták egyébként egy közös nyilatkozatba, amit ebben az Isztiklál mecsetben alá is írt a Ferenc pápa, illetve ennek a mecsetnek a nagy imámja, és ez a vallások közötti összhang előmozdítása az emberiség javára címet viselő isztikláli közös nyilatkozat, ez pontosan az elembertelenedés elleni, illetve a teremtett világ védelme melletti közös kiállást és együttműködést hangsúlyozza, és ennek azért van jelentősége, mert ugye hasonló, nagyjából hasonló mondani valójú közös nyilatkozatot Ferenc pápa aláírt 2019-ben Abu Dhabiban az Al-Azhar mecsetnek a nagyimámjával, ugye ez a kairói Al-Azhar egyetem, illetve mecsetnek a vallási vezetője, a szunita muzulmán világnak az egyik legnagyobb ilyen vallási tekintélye, és tulajdonképpen annak az elveit most elhozta Dél-Kelet-Ázsiába is. Az arab muzulmánokkal aláírt közös nyilatkozatot vagy megállapodást most erre a nem arab muzulmán világra is kiterjesztették.
Nagyon szép a vallásközi párbeszéd, és teljesen érthető. Szent II. János Pál is már ezt gyakorolta, elkezdte. De hol van itt az evangelizáció? Ez is egy nagyon fontos szempont Ferenc pápa számára, hogy az evangelizációt nem szabad elfelejteni. Tehát akkor ne evangelizáljunk, hanem fogadjunk el mindenkit, és mindenki szeretve van. Hogyan illeszkedik ebbe bele, ebbe az egészbe?
Valóban ez a kérdés, ez sokak számára egy nehezen feloldható ellentmondásként jelentkezik. Általában, de Ferenc pápával kapcsolatban konkrétan is. Hogy hogyan lehet a missziót és az evangelizációt állítani az egyház küldetésnek a központjába, miközben ő maga mindig mondja, hogy a prozelitizmus elítélendő, és nem akarunk úgymond ilyen eszközökkel élni. Hát aztán persze tisztázva mindig is, hogy ugye az egyház nem erőszakkal, meg nem nyomulással térít, hanem vonzással. Ezt már Benedek pápa is megfogalmazta, hogy a keresztények példája kell, hogy vonzza az embereket Istenhez, és ez az az elfogadható módja a missziónak, úgymond a térítésnek, és ebben az esetben is ez jelenti ennek a látszólagos ellentmondásnak a feloldását. De ha másik oldalról nézzük, akkor inkább jelent egyfajta realista megoldást is. Vannak helyek, ahol, hogy is mondjam, nehéz úgy terjeszteni a keresztény hitet, hogy kiállunk és azt mondjuk, hogy. De ott hogyan lehet megszólítani a más vallású embereket, ahol szervezett keresztény evangelizációs tevékenységet nem lehet jogi vagy tényleges okok miatt végezni? Hát úgy, hogy a gyakorlati együttműködést mozdítjuk elő. Ti is fontosnak tartotok bizonyos célokat, mi is fontosnak tartunk bizonyos célokat, amik nektek is, vallási alapon is fontosak, meg nekünk is. Akkor dolgozunk együtt ezen. Tehát a vallásközi párbeszédnek az utóbbi időszakban ez a konkrét együttműködés kerül a fókuszába. Tehát nem arról beszélgetünk, hogy most melyikünknek van igaza, vagy a teológiát próbáljuk közelíteni. Van ilyen is, de nem ez a fő irány, és Ferenc pápa kifejezetten nem ezt tartja szem előtt, hanem a gyakorlati együttműködést, aminek az emberi méltóság védelme, az életvédelme, a családvédelme és a teremtett világ védelme, vagy ahogy újabban szokta Ferenc pápa mondani, a közös otthon, az emberiség közös otthonának a védelme a fő célkitűzése.
Fölröpent hír arról, hogy merényletet terveztek a Szent Atya ellen. Milyen kockázatai vannak egy ilyen útnak, és hogyan biztosítják őt ilyenkor? Van-e neki saját személyi védelmi stábja, vagy mindig az adott ország védelmi rendszere biztosítja a Szent Atya biztonságát?
Erre kialakult eljárás ennek annak, amikor egy államfő egy külföldi országba látogat, akkor ennek a külföldi országnak, tehát a vendéglátó országnak a felelőssége az ő biztonságának a garantálása. De nem csak ugye a pápa, hanem itt az ő tiszteletére összegyűlő, meg hát a vele való találkozási alkalmakra összegyűlő tömegeknek a biztosítása, a biztonsága is ugyanígy a helyi hatóságoknak a feladata. Nem is lehetne másé, mint a helyi hatóságoké. Azonban, mint minden állami vezetőnek, a pápának is van saját személyi testőrsége, akik vele vennek, és a személyi védelmét ellátják. Ezek pedig a svájci gárda és a vatikánvárosi csendőrségnek a kötelékéből kerülnek ki. Tehát a svájci gárdisták nem csupán a színes, reneszánsz stílusú egyenruháikban a Vatikán kapuinál őrt álló gárdisták, hanem akik civil ruhában, de teljes modern felkészültséggel követik lépésről lépésre Ferenc pápát, meg a pápát általában mind a Vatikánban, mind pedig külföldi útjain, illetve hát a vatikánvárosi csendőrség hasonló feladatokat is ellát. Például aki a pápának az autóját vezeti, legyen az a klasszikus pápamobil, vagy az ilyen kis golf autószerűségek, amikkel akár itt Magyarországon is találkoztunk, ugye mindkét verzióval, aki azt vezeti, az mindig a vatikánvárosi csendőrségnek az egyik ügynöke, egyik alkalmazottja, tehát ilyen értelemben a pápának a közelvédelme, személyi védelme az a saját emberének a kezében van.
Ki az, aki fölkészíti a Szent Atyát az egyes országokban való beszédekre, vagy diplomáciai buktatókra? Tehát azért fontos az, hogy mit mond, és hogy mit nem mond a Szent Atya, hogy ön is utalt már rá. Helyi egyházi személyek készítik föl, meg helyi diplomáciai szakértők, vagy a Szent Atyának a saját stábja?
Hát a Szent Atyának van egy képviselője ezekben az országokban, a legtöbb esetben van, ugye?
Nuncius atya.
Nunciusnak hívják. Így van, és a nunciusoknak a feladata mindenek előtt, nem csak a látogatás tervének, meg a tartalmának a összeállításában fontos szerepet játszanak. Igazából az ő szavuk sokszor a döntő, hogy most a pápa milyen program elemet fogadjon el, vagy iktasson még be. És hát természetesen mindig van a helyi egyház. Mert ugye a pápa mindig a helyi egyházat is fölkeresi, és a helyi egyháznak a szava is nagyon fontos. Na, ők tudják, hogy mire van leginkább szükség. Már pápa azért megy, hogy megerősítse a helyi egyházat. Tehát az ő javaslataik, meglátásaik, illetve a nunciusnak a meglátásai állítják össze azt a felkészítési anyagot, amiből aztán hát a Vatikánban a pápai államtitkárságnak a munkatársai dolgoznak és kidolgozzák ugye a Szent Atyának a felkészítését ezekre a helyzetekre, megírják ugye a beszédeinek a vázlatát, amit aztán a Szent Atya jóvá, hogy elfogad, vagy akár helyben kiegészít itt-ott egy-egy mondattal, egy-egy bekezdéssel, mint úgy mindig történik.
És végül az utolsó állomás Szingapúr, ahova a Szent Atya érkezik. Itt fiatalokkal találkozik, illetve 50 ezer ember előtt celebrál Szent Misét. Miért pont egy ilyen nagyon gazdag és nagyon fejlett kis országba utazik a Szent Atya, ezt miért tartja fontosnak?
Tudtam, az ott még nem volt látogatás, illetve egy nagyon érdekes, modern ország. És modern gazdaságilag, fejlettségileg, illetve a társadalmi együttélés szempontjából is. Ugye egy meglehetősen kozmopolita ország, egy városállam, aminek a kultúrája azonban főként kínai. Tehát kínai kultúrájú ország, ahol azonban különféle vallások vannak. Ha jól tudom, például egyik vezető tisztségviselő az katolikus. Tehát Ferenc pápa, amikor Szingapúrba megy, akkor lehet, hogy félszemmel a kínai nép felé tekint. Illetve ennek a nagyon modern országnak, gazdaságilag igen fejlett államnak a sajátos nehézségeit, problémáit, illetve küldetését kívánja a látogatásának a fókuszába állítani.
Összességében záró mondatként, milyen eredmény várható ettől a nagyszabású dél-kelet-ázsiai utazástól? Tehát lesz ennek valamilyen hatása, eredménye?
Az elsődleges eredménye a pápa látogatásoknak általában, és ezt mi is tapasztalatból tudjuk, a lelkesedés, ami elfog mindenkit, aki részt tudott venni valamelyik program elemen, vagy akár csak a televízióban követhette, akit ilyen módon megszólít Péter utóda, aki eljön az adott népnek a körébe. És ezt a lelkesedést a helyi egyháznak fenn kell tudni tartania, erre építenie kell tudnia. És sokan beszámolnak sok helyütt közép-hosszú távú eredményként, hogy például a papi hivatások, szerzetesi hivatásoknak a száma az szokott emelkedni ilyenkor, vagy általában a kereszténység felé megnyíló embereknek a száma emelkedik. Tehát vannak ilyen inkább hosszabb távú gyümölcsök, meg hát olyanok is, amit lehet, hogy nem is fogunk megtudni, mert az embereknek a szívében indít be folyamatokat a Jóisten, mert hát azért a legfontosabb eleme a pápa látogatásnak az az, hogy Péter apostol utóda, Krisztusnak helytartója látogat el hozzájuk azért, hogy a Jézussal való találkozást állítsa a középpontba, és mégis csak nem a pápa, hanem végső soron Jézus az, aki az emberek szívét megérinti, és ilyeténképpen az ő ereje az, ami gyümölcsöket fog teremni ezeknek a közösségeknek a körében, és ezeknek az embereknek a szívében.
Érszegi Márk Aurél, Vatikán szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Ferenc pápa szeptember 2-án megkezdett nagyszabású dél-kelet-ázsiai apostoli útjáról beszélgettünk az elmúlt fél órában. Munkatársam Urbán Péter technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.